Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány nem fog engedni a brüsszeli nyomásnak a kárpátaljai magyarok ügyében, és határozottan ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajnának vissza kell adni a 2015 óta elvett nemzetiségi jogokat, közölte a külgazdaság és külügyminiszter az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának ülésén. Szijjártó Péter hazugságnak minősítette, hogy a magyar kormányzat ne lenne hajlandó a tárgyalásra. Rámutatott arra is, a Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési program keretében idén átlépte a 62 ezret a sikeres beruházások száma. A kormány 242 milliárd forintnyi támogatásával így több mint 470 milliárd forint értékben jöttek létre különböző beruházások. Az Economist elemzése szerint Ukrajnának 400 milliárd dollárra lenne szüksége a következő 4 évben, hogy folytassa a háborút. Fegyverek, újjáépítés, nyugdíjak, fizetések, a cechet Európa nevére írnák, más balek nem maradt, aki beszállna, fogalmazott Orbán Viktor a Facebook oldalán. A miniszterelnök hozzátette, ezért idegesek annyira Brüsszelben, ezért nyúlnák le a befagyasztott orosz vagyont, akarják átalakítani az uniós támogatások rendszerét, és akarnak új hiteleket felvenni. Mi ezt elutasítjuk, Magyarországnak nem dolga finanszírozni Ukrajnát, nincs rá okunk, sem politikai, sem gazdasági, sem erkölcsi szempontból, fejtette ki a kormányfő. Az ukrán erők csapást mértek az Oroszország területén lévő szaratovi olajfinomítóra, találat ért a létesítményt, amelyben ezután tűz ütött ki, közölt az ukrán vezérkar a Telegramon. A finomító Oroszország egyik legrégebbi olajfeldolgozó üzeme, 2023-as adatok szerint a feldolgozás mértéke 4 millió 800 ezer tonna volt, az üzem részt vesz az orosz hadsereg szükségleteinek kielégítésében. Orbán Viktor azonnali kivizsgálást rendelt el a Tiszapártnál történt állítólagos adatszivárgás ügyében. A miniszterelnök egy Facebook videóban azt mondta, súlyos botrány rázta meg a magyar közéletet, 200 ezer honfitársunk személyes adatai az ő hozzájárulásuk nélkül kikerültek az internetre. Jelenleg azt tudni biztosan, hogy ezeket az adatokat a Tiszapárt gyűjtötte össze. A kormányfő hozzátette, összehívta a nemzetbiztonságért felelős kormánytagokat, és az adatbázis elemzése alapján megállapították, hogy az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek. Szerinte az adatok ukrán kézre kerülése súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak büntette miatt emeltek vádat Iványi Gábor, Gurmai Zita országgyűlési képviselő, Donát Anna volt európai parlamenti képviselő, Szél Bernadett és Herényi Károly volt országgyűlési képviselők és két társuk ellen. A vádirat szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi főigazgatóság előtt különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette miatt folytatott eljárásban. Az érintettek az épületnél erőszakos magatartással jogszerű eljárásukban akadályozták a pénzügyőröket. Bűncselekményük több éves szabadságvesztés is lehet. A magyar kormány mintegy 40 milliárd forintot fordít az elavultabb képalkotó diagnosztikai berendezések cseréjére, illetve új telephelyek nyitására, mondta az egészségügyi államtitkár. A kormány és az országos kórházi főigazgatóság 22 milliárd 600 millió forint összegű országos diagnosztikai modernizációs programja 30 CT és 11 MR berendezés beszerzését biztosítja országszerte, ismertette Takács Péter egy kalocsai CT átadón. A közbeszerzési törvény módosítását kezdeményezi Lázár János, erről a Facebook oldalán számolt be. Az építési és közlekedési miniszter szerint kizárhatják az eljárásokból azokat a cégeket, amelyek a közúti és vasúti fejlesztéseik során a rosszul vagy az el sem végzett munkájukkal átverték, megkárosították az embereket, hátráltatták a személyek, áruk és szolgáltatások szabad áramlásához fűződő alapvető jogokat. Emlékeztetett, a Strabag nemrég több mint 50 milliárd forintot kért azért, hogy egy nagyobb útszakasz részekén tervezzen és építsen egy 10 kilométeres autópályarészt Miskolc és Szikszó között. Az út átadását követően rövid időn belül az megsüllyedt, használhatatlanná és életveszélyessé vált. A cég 10 hónapot kért arra, hogy kijavítsa a hibákat, az idő lejárt, a munkát nem végezték el, az út azóta is használhatatlan. Koalíciós szerződést írt alá Prágában az új cseh kormány létrehozásáról tárgyaló elégedetlen polgárok akciója az ANO, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia Mozgalom, illetve az autósok pártvezetője. A pártok egyben nyilvánosságra hozták az új cseh kormány programjának tervezetét is. Az új kabinet, melynek megalakításáról Petr Pavel államfő megbízásából Andrej Babis folytat tárgyalásokat, 16 tagú lesz, Babis fogja vezetni. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég a folytatásban, kevés felhővel, csapadék nélkül, a szél gyenge mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 4-6, napközben aztán 13-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, Vasvári Bernadett zenei szerkesztő, Debnár Ádám hírszerkesztő és Kvaszinger Jenő technikus nevében is. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa gondolatával köszöntjük Önöket. A tanítást szolgálatként és hivatásként kell értelmezni, amely időt, bizalmat, kompetenciát és együttérzést kínál, összekapcsolva az igazságosságot az irgalmassággal. Kedves hallgatóink, műsorismertetésünket követően a Megértés hullámhosszán című élő telefonos műsorunkkal jelentkezünk. Telefonszámunk 36-os körzetszám 510-610. A 21 órakor elhangzó hírek után a Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunkban Szabó Magda a Danaida című írásának 11. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel. 21 óra 30 perckor kezdődik a Lélek útjain című műsorunk. Giannone András történész előadását sugározzuk, melynek címe Bódi Mária Magdolna és az Akció Katolika. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a TK-val jelentkezünk. Műsorunk elején Radnóti Miklós November című versét Baranyi Péter mondja el. Műsorunkban Cserehátra megyünk, ahol az ország egyik hátrányos helyzetű vidékéről beszélgetünk. Vendégünk Juhász Imre, egykori homrogdi polgármester. Rádiónk kisújszállási frekvenciáján ekkora leltár szól. Műsorunkban az 1950-es évek egyházüldözését és Lénárd Ödön piarista szerzetes költészetét mutatjuk be. Majd Bálint Ágnes, az Elvarázsolt egérkisasszony című meséjének második része hangzik el. Végül a halottainkról való megemlékezésről elmélkedik Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa. A 22 órakor elhangzó hírek után meghallgathatják a napversét, majd a közéletet ismételjük meg. Ebben beszámolunk arról, hogy 15. alkalommal tartották meg a Miskolci Nemzeti Estét, amelyen dr. Kriza Ákos, a város korábbi polgármestere, posztumusz Kartal Vecán díjban részesült. Majd a Forrás és Innovációs című szerdai konferenciára hívunk meg mindenkit, Palik Zoltánnal, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület szakmai vezetőjével. A 23 órakor elhangzó hírek után meghallgathatják a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását, majd a Hitvallóban minden szentek ünnepéről és halottak napjáról lesz szó. Éjfélkor a himnusszal zárjuk adásunkat. Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kívánunk. Műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Megértés hullámhosszán, a Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Buda Péter atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Az előző alkalommal már Ferenc pápának az Áldott Légy, vagyis Laudato Si kezdetű enciklikájából vettünk egy részt, és akkor megígértem, hogy ezt folytatni fogjuk, ugyanis nagyon fontos dolgokra hívja fel a figyelmet, amely az ember és a világ, az ember és a természet, az ember és az állatvilág kapcsolatára reflektál, és azt hiszem, hogy jó néhány dolog ebből most is aktuális. Ugye akkor azt azért kezdtük el venni, mert hogy közel volt hogy Assisi Szent Ferencnek az ünnepe, meg az állatok világnapja, viszont akkor nem értünk a végére ennek a témának, úgyhogy most ezt fogjuk folytatni a mai estén. És a kedves rádió hallgatókat biztatom arra, hogy amennyiben kérdésük van, vagy hozzászólásuk, megjegyzésük a témával kapcsolatban, bátran hívják a Szent István Rádiónak a telefonszámát, 36-os körzet 510-610. Az enciklikának a 88. pontjánál hagytuk abba, és akkor most folytatjuk a 89. ponttal, amely már az 5. fejezet, és ez a fejezet ezt a címet viseli, az egész világot átfogó közösség. Már önmagában a cím is mutatja azt, hogy itt egy globális dologról van szó, itt most a globális dolgot nem a globalizmus értelmében, hanem egy olyan értelemben, hogy a teljességre törekszik, tehát az egész világ, vagyis az egész mindenségnek az ügyeit nézi a Szent Atya, mint egy közösségét, amelyben ugye az ember csak egyetlen egy tényező, de hát ez sokkal tágasabb, és már rögtön az első mondat a 89. pontban nagyon meghatározó. Ezzel kezdi: e világ teremtményei nem tekinthetők gazdátlan javaknak. A tiéd, Uram, életbarátja, idézi a Bölcsesség könyvének a 11. fejezetéből. Tehát, hogy amikor a világra nézünk, akkor tudatosítanunk kell magunkban azt, hogy ez a világ valakié. Ez valakihez tartozik. Ez nem gazdátlan, tehát nem olyan, hogy találtam egy világot. És vagy ahogy az utcán megyek, találok valamit, ha megtaláltam, akkor az az enyém. Nem, a világnak alapvetően van egy ura, egy gazdája, ez pedig maga az Isten. Tehát az ember nagyon téved, amikor azt hiszi, hogy a világ az az emberé. Nem az emberé. A világ úgy, ahogy van, mindenestül az Istené, mint ahogy maga az ember is az Istené, mivel mi is ennek a világnak a teremtményei között vagyunk. Persze majd azt látni fogjuk, hogy különböző szinten vannak a teremtmények, de akkor is az egész teremtett világnak az egyedüli ura az az Isten. De ahogyan a Bölcsesség könyvében olvassuk, hogy a tied, Uram, de hozzáteszi, hogy életbarátja. Tehát rögtön az Istent egy nagyon pozitív módon mutatja meg, és már is egy telefonáló van a vonalba, úgyhogy akkor hallgatjuk szeretettel.
Jó napot kívánok, vagyis jó estét kívánok.
Jó estét, dicsértessék a Jézus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Nyugodtan tegezni. Én minden szentekről egy halottak napjáról szeretnék beszélni. Egy pár szót.
Jó. Egy picit hangosabban, hogyha lehetne, mert nehezen hallom.
Mondom, minden szentekről és halottak napjáról.
Igen.
Szeretnék beszélni egy pár szót. Ha lehet.
Igen, tessék parancsolni, hallgatjuk.
Ugye, itt van minden szentek, még halottak napja. Én olyan szomorú vagyok, hogy anyukám el kórházba menetelem miatt nem tudtam otthon lenni, mert mozgássérült vagyok. Anyu is beteg, múlt héten került kórházba, de hál' Istennek jól van, csak egy a baj, hogy most már segítségre fog szorulni. És mondom, az nagy baj lenne, hogyha anyut is elveszteném, mert mindenkinek van édesanyja, és én állandóan érdeklődtem felőleid a Gyulai Kórházba. Én egy idősek otthonból telefonálok, Békés megyéből, Elekről. Ha lehet egy kérdésem is?
Igen, tessék parancsolni, hallgatom.
Hogy most az eszmefutatás miatt szeretnék kérni egy felvételt. Tudom, hogy ez a műsor nem kívánság műsor, de most az egyszer legyen kedves kivételt tenni. Meg kéne nézni a Kulka János előadásába, le kéne játszani a Halleluját. Küldöm minden nyugba lévő halottainknak, és minden hívő embernek.
Igen, most éppen itt konzultáltam a technikussal, hogy sajnos ez most nem megoldható, mert erre most nincsenek fölkészülve, de holnap lesz kívánságműsor, akkor tessék betelefonálni, és akkor minden további nélkül ezt tudják teljesíteni. Tetszett hallani? Hánykor kezdődik a kívánságműsor? Pillanat, ezt mindjárt megkérdezem itt a technikustól.
4 óra után,
ön tetszik is tudni, nagyon jó. Akkor tessék szíves lenni már telefonálni, mert most csak ketten vagyunk itt a stúdióban, most ezt nem tudjuk megoldani.
Igen.
Jó, de azt megígérem, hogy az elhúny szeretteiért is imádkozom, és az édesanyjának pedig jobbulást kívánok, erősödést. Önnek pedig sok türelmet.
És még egy kérdésem volna, hogyha lehetne, tudom, hogy az atyától nem kaphatnék ilyen evangélikus bibliai fordítású bibliát, meg katolikus bibliát.
Ezt úgy tudjuk megoldani, hogyha megadná a lakcímét, és akkor én tudnék
önnek... Elek!
Pillanat! Itt most gyorsan ragadtam egy tollat. Tehát Elek, az a településnek a neve.
Igen. Naplemente idősek otthona. Gyulai út 15.
Gyulai út 15?
15, igen.
Igen, és az ön nevét is legyen szíves már, hogy tudják, hogy kinek kell adni.
Nyugodtan tegezhetem.
Nem maradjunk így a magázáson. Legyen szíves, a saját nevét adja meg.
Sárkány Ferenc Pál.
Tárkány?
Nem. Sárkány.
Sárkány.
Ferenc Pál.
Jó. Ezt meg fogom oldani, hogy egy bibliát, szerintem katolikus bibliát fog kapni, de az jó lesz önnek.
Jó, persze. Meg ha lehetne olyan egy videó, tehát egy DVD-t, egy hívős DVD-t.
Hú, azt már nem tudom garantálni, mert DVD-ket már nem nagyon forgalmaznak. Tehát mostanában én nem is nagyon láttam, hogy még DVD-ket árulnának.
És ilyen, hogy mondják.
De tetszik, nekem vannak DVD-m, lehet, hogy, hogy majd, majd megnézem, hogy lehet, hogy tudok küldeni azt is.
Jó. Nem, meg ilyen, ilyen hívős gitáros CD-t.
Hát, akár, mondjuk...
akár Sijejenőtől, vagy a negyedik dimenzió.
Igen, ezt sajnos ezt sem tudom megígérni, mert ilyenek viszont biztos, hogy nincsenek nekem. És hogy szerintem már ezeket nem forgalmazzák CD-n, most már más technológiák vannak, amiben sajnos én sem vagyok kellőképpen jártas, de a Bibliát azt mindenképpen megígérem, jó?
Jó, jó, köszönöm.
Na, Isten segítse! Köszönöm. Isten áldja! Kedves rádióhallgatók, akkor folytassuk tovább a Ferenc pápának az enciklikáját, tehát ott hagytuk abba, hogy az Istenről a bölcsesség könyve ezt mondja a világ tulajdonosáról, hogy élet barátja. Tehát, hogy az Istenről egy nagyon pozitív képet ad. Ez az Isten, ez nem gonosz Isten, hanem ez a barátunk. Tehát minden élőnek, de mondhatjuk azt is, hogy nem csak az élőnek, hanem az egész kozmosznak, az egész teremtett világnak a barátja az Isten. Sőt, ugye mi már itt az új szövetségben még többet tudunk mondani, azt tudjuk mondani, hogy az Atya. Így folytatódik a körlevél. Ez elvezet arra a meggyőződésre, hogy mivel ugyanaz az Atya teremtett minket, láthatatlan kötelékek kapcsolnak össze a világ mindenség összes létezőjével, egyfajta világcsaládot alkotunk, olyan emelkedett közösséget, amely szent, szerető és alázatos tiszteletre indít minket. Itt a Szent Atya arra hívja fel a figyelmet, hogy mivel egy az Atyánk az egész világnak, éppen ezért az embernek úgy kell a világra tekinteni, mint egy nagy család. És ebben a családban nem csak az emberiség családja értendő bele, hanem minden. Tehát azok az izgalmas dolgok, amik az univerzumban vannak, azok hozzánk is tartoznak. Tehát nem különíthetjük el magunkat, hanem bele kell helyeznünk magunkat ebbe az egész világ mindenségbe, ami körülvesz bennünket, és tudjuk azt, hogy ez egy óriási dolog, és az ember számára hát elég ellenséges, tehát itt a Földön köszönjük szépen, jól el vagyunk, de hát azért, ha kilépünk a Föld légköréből, utána már számunkra ez gyilkos világ, de hát az ember próbálkozik. Tudjuk, hogy mostanában ugye eléggé fölkapott lett Kapu Tibor, én is szívesen nézek meg néha egy-egy beszélgetést vele, hogy az ember törekszik arra, hogy kitörjön ebből a földi világból, de hát hogy milyen nehézségekkel jár. De ez mégsem jelenti azt, hogy az univerzum az ellenségünk lenne. Hiszen ebben az univerzumban létezik maga a Föld, a maga légkörével, a maga élővilágával, és az emberrel. Tehát, hogy mi bár egy ilyen kicsit elszigetelt része vagyunk az univerzumnak, legalábbis olyan része, ahol az ember számára élhető közeget talál, de mégis a perzselő nap, a világ mindenségnek a hidege ugyanúgy hozzánk tartozik, mint ez a jól megszokott földi világunk. Tehát a Szent Atya kitágítja a dimenziónkat, a szemléletünket, hogy az egész világ mindenségre úgy tekintsünk, mint az Atyának a szeretet teremtményére, és éppen ezért, mivel hogy mindez az Istennek a műve, ezért a világra egy bizonyos mértékig úgy kell tekintenünk, mint egy szent dologra. Most itt ugye óvatosnak kell lenni, mert ez nem panteizmus jelent. Tehát nem azt jelenti, hogy a világot tekintjük Istennek, és azért mondjuk azt, hogy szent, hanem azért szent, mert a szent Isten az alkotója ennek a világnak, és az ő szent léte hozta létre ezt a világot, amely különbözik tőle, de mégis magán hordozza az Isten szeretetének a motívumait. És éppen ezért ezt a világot valóban szeretnünk kell. Bármilyen világot is, bármilyen világ is vesz bennünket körül, és legyen ez itt a mi mikrokozmoszunk, tehát a földi világ, amiben élünk, vagy az egész makrokozmosz, a világ mindenség. Ezt igenis, hogy szeretettel kell rá gondolnunk, és nagy tisztelettel, mert hogy ebben fölfedezhetjük az Isten nagyszerűségét. Folytassuk tovább. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy testi mi voltunk által Isten oly szorosan összekötött bennünket a környezetünkkel, hogy a talaj elsivatagosodása olyan, mintha mindannyian megbetegednénk. Egy faj kipusztulását úgy sirathatjuk, mintha megcsonkítottak volna bennünket. Mert részei vagyunk ennek a világnak. Ugyanazok az elemek építenek föl bennünket, mint amiből a világ épül. Tehát az ember nem valami különleges anyagból gyúratott össze, hanem ahogyan mondja, a testi mi voltunk által, az anyagunk által teljesen részei vagyunk ennek az univerzumnak. Persze világos, hogy az emberi testben nem található meg minden egyes anyag, ami a világban található, meg azért a világ még okoz nekünk meglepetéseket. Jönnek mindenféle égi vándorok, mostanában is ez a harmadik interstelláris tárgy, vagy üstökös tartja lázban a csillagászoknak a világát, és hát olyan egészen különleges sugárzást, meg anyagot bocsát ki magából, mindenféle cianidokat, és így tovább. Én is szívesen olvasom ezt, izgalmas. Pontosan azért izgalmas, mert mutatja, hogy milyen sokrétű ez a világ, és csak itt a mi kis naprendszerünkben is mennyi-mennyi meglepetés érheti még az embert. És nem csak ez, hanem egyéb, tehát önmagával, a bolygónkkal sem vagyunk tisztában. A naprendszerrel sem vagyunk tisztában. Annyi mindent fölfedezni való van itt még, és ez az egész univerzumnak csak egy nagyon pici-pici része, és mi ennek az univerzumnak vagyunk a része. Testileg teljesen hozzá vagyunk kötve. És ezért mondja a Szent Atya, hogy ha itt a környezetünkben, a közvetlen környezetünkben elsivatagosodik a táj, és itt ez ugye komoly, reális esélyként jelenik meg, olvashatjuk a jóslatokat, hogy, először is a fölméréseket, hogy a Szahara például a világ legnagyobb sivataga évente hogyan terjeszkedik, és hódít meg újabb és újabb területeket. Persze tudjuk, hogy a Szahara és a sivatag sem teljesen kihalt, tehát az is izgalmas terület. Annak idején, mikor gyermek voltam, akkor ment ez a Sivatagi Show című műsor, vagy egy film, ami igaz nem a Szaharában játszódott, hanem a Kalahári sivatagban, ami talán még szárazabb, mint a Szahara, és mégis ott is föl lehetett fedezni az életnek a nyomait. De azt mondja, hogy és ugye Magyarországgal kapcsolatban is itt vannak a jóslások, hogy bizony az Alföld egy része lehet, hogy előbb-utóbb sivataggá válik. Most is megvannak a Dunatisza közén ezek a jó homokhátságok, vagy Szabolcsban. Amíg van víz, addig működik a dolog, tehát addig az ember tud mezőgazdasággal foglalkozni, meg erdőket telepíteni, ilyesmi. De hát úgy tűnik, hogy egyre kevesebb a víz ezen a vidéken, és tényleg ez elsivatagosodáshoz vezethet. Persze lehet, hogy majd ügyesek leszünk, és ezt meg fogjuk fordítani, de azt mondja, hogy ez olyan, mintha mindannyian megbetegednénk. Tehát az egész világ számára egy betegség, hogyha azt látjuk, hogy az élő világ visszaszorul vagy pusztul. Sőt, azt is mondja, hogy egy faj kipusztulása olyan, mintha megcsonkítanának bennünket. Márpedig a fajok azok pusztulnak, hány faj van, akit most már fokozottan védetnek nyilvánítottak, vagy amiből már csak néhány darab maradt fönn. De hát vannak ezek a különböző állatok, akikről tudunk, hogy részben az ember volt a kipusztulásuknak az oka. Tehát nem is tudom, Ausztráliában az erszényes farkas, meg van most nem is jut eszembe annak a dodó madár például, ami szintén kipusztult, az amerikai vándorgalamb, aminek az kipusztítója leginkább az ember volt, hiszen ezer számra lőtték le őket. Igen, és azt mondja a Szent Atya, hogy ezt vegyük komolyan, és érezzük át ennek a fájdalmát, hogyha valaki elveszíti egy tagját, akár csak egy ujjacskáját is, vagy egy ujjpercét, annak fáj a hiánya. Tehát, hogy így gondoljunk minden olyan dologra, amikor azt veszük észre, hogy vagy az emberi tevékenység révén, vagy pusztán a természet változása folytán körülöttünk elszegényedik az állat és a növényvilág. Most viszont kicsit előre szaladtunk az időbe, úgyhogy hallgassunk zenét.
Thank you.
Kedves hallgatók, folytassuk a 90. ponttal. Ez nem jelenti azt, hogy egyenlőnek tartunk minden élőlényt, és megvonjuk az embertől azt a sajátos értéket, amely egyben óriási felelősséggel jár. Tehát mielőtt valaki abba a tévedésbe esnék, hogy hát akkor itt minden, az egész világban, az utolsó kis porszem is, az ember, vagy az egykori dinoszaurusz, vagy nem is tudom, mind egyenlő értékkel bír, tehát a Szent Atya rögtön hangsúlyozza, hogy azért ez nem igaz. Mert hogy az embernek különleges és sajátos értéke van, és az embernek a felelőssége is pontosan ezért sokkal nagyobb a világgal szemben, mint bármelyik más teremtménynek. Tehát nyilvánvaló, hogy az ember, mint tudatos lény, egészen másképp kell, hogy viszonyuljon a dolgokhoz, mint akár az állatvilág, vagy a növények, akik a maguk sokkal egyszerűbb érzékeikkel kapcsolódnak a világhoz, és nagyon sokszor csak az ösztöneik szerint cselekednek a világban. Az ember viszont tudatos lény, és éppen ezért a felelőssége a világgal szemben sokkal nagyobb, mint bármelyik más lénynek. Azon, ugye ez az egyik véglet, amikor valaki azt gondolja, hogy akkor itt minden egyes létező egyenlő. Nem. Viszont a másik véglet, amire megint fölhívja a Szent Atya a figyelmet, hogy a Föld istenítését sem jelenti, amely megfosztana minket a feladattól, hogy együttműködjünk vele, és megvédjük törékenységét. Tehát az sem jelenti, hogy a világot, vagy különösen a Földet tekintsük valami olyan dolognak, amely abszolút, és amelynek alárendeltjei vagyunk. Nem vagyunk alárendeltjei a Föld dolgainak sem. Épp az, hogy az embernek a feladata az, hogy figyelje a világot, elsősorban itt a Földet, amely körülvesz bennünket, és hogy ez látszik, egyre inkább látszik, hogy ez egy sérülékeny rendszer, amelyre vigyázni kell, amelyet óvni kell, amelyet gondozni kell. De korábban az emberiség erre nem gondolt, mert nem tudta, tehát még nem voltak meg azok az eszközei, hogy mérje, lássa azokat a változásokat, amelyek a világban történnek. Talán föl is gyorsultak ezek a változások, ugye ez a globális fölmelegedés, amiről mostanában nagyon sokat lehet hallani, ami talán korábban nem volt így, de azért a tudósok mutatják, hogy ez a fölmelegedés, lehűlés, tehát a Föld nem egy standard dolog, hanem folyamatosan változik, folyamatosan alakul, az ember nélkül is. Tehát amikor az ember még nem volt, mondhatjuk így, hogy klíma meghatározó tényező, akkor is változott a Földnek folyamatosan a képe, a hőmérséklet, a vizek, és így tovább. Amióta az ember egyrészt elszaporodott, másrészt az ipari tevékenységgel ugye hozzá tud sokkal inkább járulni a változásokhoz, így egyre inkább látszik a Földnek ez a sebezhetősége, és ugye ez megint az előző mondatra hívja fel a figyelmet, hogy a felelősség, ami bennünket terhel. De folytatjuk az enciklikát. Ezek az elképzelések végeredményben új egyensúly hiányokat teremtenének, hogy elmenekülhessünk a valóság elől, amellyel szembe kell néznünk. Tehát igenis, így, hogy tudatára ébredtünk, az emberiség, annak, hogy milyen környezetben élünk, és sokkal inkább figyelnünk kell rá, mert most már átlátjuk egybe az egész földgolyónak a természetét, vagy legalábbis nagyon sok aspektusát, persze egy csomó dolgot még mindig nem ismerünk, de azt, hogy sokkal jobban látjuk, mint amikor az ember számára még nem léteztek azok a kommunikációs eszközök, vagy megfigyelő eszközök, amelyekkel most már tudjuk követni a bolygónknak a változásait. A középkori ember egy nagyon kis területét látta csak a saját világának, gyakorlatilag a saját élőhelyét, vagy aki elment zarándokútra, vagy háborúba, tehát ezek voltak a nagyobb mozgások, akkor azok nagyobb területet láttak belőle, és látták, hogy mennyivel sokszínűbb és gazdagabb ez a világ, mint amit ő a saját otthonában megtapasztalt. De hát amióta műholdakkal figyeljük a bolygót, azóta, hogy egészen másképpen látjuk ezt az egészet, és sokkal globálisabban, tényleg sokkal teljesebben látjuk a földgolyót, és éppen ezért, mivel hogy nagyobb a rálátásunk, sokkal inkább érzékeljük a változásokat, sokkal inkább érzékeljük a veszélyeket is, ami ezt a sérülékeny rendszert veszélyezteti, és ezért az embernek a felelősségét igenis növeli, és ezzel szembe kell néznünk. Tehát nem lehet elmenekülni előle, nem lehet azt mondani, hogy nincs itt semmi baj, minden jó, a világ, a földbolygó, majd az szépen halad a maga útján. Nem, néznünk kell, hogy mi történik ezzel a bolygóval, ezzel a mi földünkkel. Időnként megfigyelhető egyfajta megszállottság, amelyel egyesek tagadják az emberi személy minden elsőbbségét, és olyan harcot folytatnak más fajokért, amilyet nem folytatunk az emberi lények közötti egyenlő méltóság megvédésért. De a Szentatya egy újabb veszélyre hívja föl a figyelmet, amiről már azt mondja, hogy egyfajta megszállottság. Amikor nem is figyelnek annyira az emberre, mint aki elsőbbséget élvez, hanem más fajokért küzdenek, miközben nem veszik észre azt, hogy az ember maga is mennyire segítségre szorul. Tehát itt most nem az egyes emberekre kell kimondottan gondolni, hanem az, hogy egész kultúrák, egész társadalmak vannak veszélyben itt a Földön. Folytatja, igaz, hogy törődnünk kell azzal, hogy ne bánjanak felelőtlenül a többi élőlénnyel. Tehát igen, fontos az, hogy figyeljük azt, hogy mi történik az elefántokkal, meg a szibériai tigrisekkel, amelyek veszélyeztetettek, de ne feledkezzünk el arról, hogy amikor a veszélyeztetett lényekről beszélünk, azok között mindig ott van az ember. Hát mi magunk is veszélyeztetettek vagyunk, nem annyira a természet által, mint inkább egymás által. És mindjárt kiderül, hogy mit is ért ez alatt a Szentatya. Különösen is szóvá kellene tennünk azokat a hatalmas egyenlőtlenségeket, amelyek köztünk vannak, mert továbbra is eltűrjük, hogy egyesek azt gondolják, nagyobb méltóságuk van, mint másoknak. És észre sem vesszük már, hogy vannak, akik megalázó nyomorban tengődnek a felemelkedés bármi lehetősége nélkül, míg mások azt sem tudják, mihez kezdjenek azzal, amiük van. Öntelten hivalkodnak föltételezett fölényükkel, és akkora mennyiségű hulladékot hagynak maguk után, hogy lehetetlen lenne általánossá tenni életformájukat a bolygó tönkretétele nélkül. Az Szentatya egyértelműen arra hívja fel a figyelmet, hogy az emberek között is olyan egyenlőtlenségek vannak, amelyek egyes emberek számára a puszta megélhetést is nehézzé teszik, és itt most nem egyes emberekről van szó, sokszor azok is megfigyelhetők, de van, amikor egész népcsoportok, mondja a Szentatya, hogy megalázó nyomorban tengődnek, úgy, hogy esélyük sincs arra, hogy fölemelkedjenek, míg mások olyan luxusban élnek, hogy azt se tudják, mit kezdjenek a milliárdjaikkal. És a Szentatya fölhívja figyelmet, hogy ez így nem jó. Tehát azok, akik nyomorban élnek, jogosan várhatnák el azt, hogy azok, akik viszont a luxusban és nagyon sokszor hivalkodó módon, azok között valami kompromisszumos megoldást kellene keresni. Majd erről külön is fog beszélni a körlevélben, tehát a szociális kérdésről, de már itt megjelenik, hogy miközben ugye védjük az állatokat, védjük a növényeket, nagy áldozatokat hozunk azért, hogy megmaradjanak ezek, közben pedig nem veszük észre, hogy az embertársaink is sokszor micsoda szükséget szenvednek, és velük nem is törődnek sokan annyiran. Ezért mondja, ahogyan az előbb olvastuk az előző résznél, hogy egyfajta megszállottság van bizonyos emberekben ezzel kapcsolatban. Illetve hát a Szentatya elég elítélő módon beszél azokról, akik hivalkodnak a gazdagságukkal. És valljuk be őszintén, hogy ez tényleg ez irritáló. Irritáló. Tehát Ferenc pápa, akiről tudjuk azt, hogy egy egyszerű karórája volt, noha megtehette volna, mint a Vatikán államnak az államfője, hogy mit tudom én, gyémántokkal kirakott, nem tudom milyen, nem akarok márkaneveket mondani, karórája legyen. De nem akart hivalkodni ezzel. Ő tényleg, a karórának az a dolg, hogy mutassa az időt. Egy egyszerű karóra is megmutatja. Nem kell, hogy az embernek olyan drága dolgai legyenek. Hát igen, most nem megyünk bele ebbe, mert egyelőre visszakanyarodunk itt mindjárt a teremtett világhoz, de az embernek a veszélyeztetettségére is fölhívja figyelmet a Szent Atya. Azért gyakorlatban továbbra is elfogadjuk, hogy egyesek jobban embernek érezzék magukat másoknál, mintha több joggal születtek volna. Hogy bele is nyugszunk. Tehát, hogy hozzá tartozik a világképünkhöz, hogy igen, vannak a milliárdosok, akik úgy élnek, ahogy vannak, és hát vannak a szerencsétlen nyomorultak, azok meg hát igen. És a Szent Atya arra hívja föl a figyelmet, hogy ez, hogy elfogadjuk ezt a felállást, ez így nem helyes. A 91. pontban azzal folytatja, hogy nem lehet valódi a természet többi létezőjével való szoros egységérzése, ha egyidejűleg nincs szívünkben gyengétség, együttérzés és aggódás az emberi lényekért. Tehát, hogy amikor arról beszélünk, hogy szeretjük ezt a világot, akkor ennek a szeretetnek az elsődleges idézőjelben tárgya az a másik ember. Tehát elsődlegesen az emberre kell koncentrálnunk. Természetesen a többit sem felejtjük el, csak az ember elé nem tehetünk semmit. Nyilvánvaló a következetlensége annak, aki harcol a kipusztulás által fenyegetett állatok kereskedelme ellen, de teljesen közömbös marad az ember kereskedelemmel szemben. Nem vesz tudomást a szegényekről, vagy eltökélt szándéka, hogy elpusztítson egy másik emberi lényt, aki nem tetszik neki. Tehát a pápa látja, hogy itt vannak elcsúszások. Tehát, hogyha valaki harcol például a tényleg itt a védett állatoknak a kereskedelme ellen, de például ezt a harcot úgy vívja meg, hogy közben ezeket a egyébként gazembereket azokat mondjuk lelövi. Hogy nincs arányban a kettő. Tehát az ember elpusztítása ilyen esetben nem igazolhatja a védett állatoknak a védelmét. Illetve, hogy nagyon sok olyan van, aki tényleg fanatikusan beáll ilyen dolgokra, de közben az emberek közötti még tragikusabb dolgot, tehát például az emberkereskedelmet, itt konkrétan említi a Szent Atya, azt meg egyszerűen eltűri. Vagy az nem okoz számára lelkiismereti problémát. Holott ugye a helyes sorrend azért az, hogy először az emberek közötti dolgainkat rendezzük, és utána következnek az állatok. Most egy pici zenét hallgassunk még, és utána lesz még egy utolsó etap. Zene. Ezt a részt így summázza a Szentatya: minden összefügg mindennel, ezért a környezetért való aggódásnak egységben kell lennie az emberek iránti őszinte szeretettel és a társadalmi problémák megoldása melletti állandó elkötelezettséggel. Tehát, hogy a kettőt nem lehet szétválasztani egymástól, az a teremtett világ iránti elkötelezettséget az emberek iránti őszinte szeretettel. Tehát, és innen indul ki az egész. Tehát az emberek iránti szeretet, ez az elsődleges, és utána következik a többi. Tehát, és ebből már látni fogjuk, hogy igen, itt komoly társadalmi kérdések is szóba jönnek majd. Azonban előtte még a 92. fejezetben beszél arról, hogy az embernek egy szíve van, és ezzel az egy szívvel kell szeretni. Na de nézzük, hogy hogyan is ír a Szentatya. Amikor a szív valóban nyitott a világot átfogó közösségre, semmi és senki nincs kizárva ebből a testvériségből. Következésképpen az is igaz, hogy a közöny vagy a kegyetlenség a világon élő többi élőlénnyel szemben valamiképpen mindig kihat arra is, ahogyan a többi emberrel bánunk. Szívünk csak egy van, és ugyanaz a nyomorúság, amely rávesz egy állat bántalmazására, hamarosan megmutatkozik a többi személlyel való kapcsolatban is. Elnézést. Tehát a Szentatya fölhívja a figyelmet, hogy a közöny vagy a kegyetlenség az bizony nem csak a teremtett világgal vagy az állatokkal, növényekkel szemben nyilvánul meg, hanem aki közönyös vagy közömbös vagy kegyetlen ezekkel kapcsolatban, az előbb-utóbb az emberi kapcsolataiban is megsínyli a kapcsolatteremtésnek a lehetőségét. Tehát, aki nem tudja becsülni a növény és állatvilágot, vagy az egész világot, azon ember számára az ember is, tehát a fele barátja is egyre inkább csak egy tárgy lesz, egy közömbös dolog, aki rán nem fog szeretetet és részvétet érezni. És ezért mondja azt, hogy ha valaki már egy állatot bántalmaz, egy ártatlan állatot, az bizony előbb-utóbb bejuthat oda is, hogy számára már az ember sem lesz szent, hanem vele kapcsolatban is ugyanolyan közömbösen vagy kegyetlenül lép föl. És most idézi még a katekizmust is, a katolikus egyház katekizmusát a Szentatya részben, amikor ezt mondja: mindenféle kegyetlen bánásmód bármely teremtménnyel szemben ellenkezik az emberi méltósággal. Tehát, hogyha valaki kegyetlen, akkor az bizony azt jelenti, hogy ennek az embernek az embersége az már sérült. Tehát az emberi méltósága. És itt nem csak arra kell gondolnunk, hogy amikor a fele barátját bántalmazza, hanem amikor a világot. Tehát az emberi méltósághoz hozzátartozik az, hogy tisztelem a másik embert, és tisztelem a körülöttem lévő világot is. Nem mondhatjuk, hogy valódi szeretet van bennünk, ha a valóság bármely részét kizárjuk érdeklődésünkből. A béke, az igazságosság és a teremtés megőrzése három egymással teljesen összekapcsolódó téma, és ezeket nem lehet egymástól elkülönítve egyenként tárgyalni, mert különben ismét visszatérnénk a valóság leegyszerűsítő szemléletéhez. Jelen esetben egy dominikai püspököri dokumentumból idézett a Szentatya. Tehát a lényeg az, hogy ezeket nem lehet szétválasztani. Tehát aki a teremtett világ megvédéséről beszél, de ugyanakkor nem érdekli a társadalmi igazságosságnak a kérdése, és egyben a béke, Tehát aki azt mondja, hogy vagy fordítva is, aki a békéről beszél, de nem érdekli a teremtett világnak a megőrzése, ezek így önmagukban hamis dolgok. Tehát ezeket együtt kell szemlélni, és együtt kell előmozdítani. A béke erősíti az emberben az emberséget, növeli az igazságosságot, és ennek megfelelően a teremtett világ iránti tiszteletet is, és így tovább. Tehát ez kölcsönösen oda-vissza mind a három hatással van egymásra. És megint ezt mondja a Szentatya, minden összefügg mindennel, és mi, emberi lények, mindannyian testvérként egybe kapcsolódunk egy csodálatos zarándoklásban. Összeköt bennünket a szeretet, amellyel Isten szereti minden teremtményét, és amely minket is egybeköt gyengét szeretettel, napfivérrel, holdnővérrel, folyófivérrel és földanyával. Itt az utolsó szavak egyértelműen Assisi Szent Ferencnek a naphimnuszára utalnak, de ami a lényeg, hogy a világ iránti szeretet, az Isten iránti szeretet, az emberek iránti szeretet, ezek elválaszthatatlanok egymástól. Igazából egy olyan csodálatos zarándoklásba kapcsol össze bennünket, amelyben egyre inkább elköteleződhetünk a szeretet mellett, és az összeköt bennünket, a világot, az Istent, az emberiséget. És most a műsorunknak a végére értünk, és egyben a 92. pontnak is. Köszönöm szépen a figyelmüket, mindenkinek további szép estét kívánok. Akik nyugovóra térnek, azoknak jó pihenés, jó éjszakát, akik pedig tovább is hallgatják a Szent István Rádiót, azoknak jó kikapcsolódást, jó vételt kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullámhosszán Buda Péter atya műsorát hallották.